Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai napon. Két igeverset szeretnék nektek olvasni köszöntésképpen. Ezt mondja az Úr Jézus. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nézzétek meg, ezt kaptátok. A másik pártfogó, akinek örülhet a mi lelkünk, azért kaptuk, mert az Úr Jézus gondoskodott rólunk, nem hagyott bennünket árvákul, hanem pártfogót adott mellünk. Tudjátok, milyen a jó pártfogó? A pártfogó a pártotokat fogja. Az kiáll mellettetek, esedezik érveket az Atyánál. Ezért a Szent Lelkének, az Úrnak a lelkének kitöltésért, ezért lehetünk hálásak. Ezen örvendezünk, és megkérem most Otto testvért, hogy hívom, olvassa az igét, imádkozzon, és hirdesse között Isten igényét.
Így a helyünkön hallassuk az igét. Egyetlen egy igeverset olvasok a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyve második fejezetéből. A 7-es vers, tehát a Jelenések könyve második fejezetéből a 7-es vers. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket is, írjuk segítségül az Urat. Istenünk, csodásan alkottál minket, hiszen mindannyiunknak van füle, mindannyian tudunk tájékozódni hallás által is, és segíts Istenünk most különösképpen a lelki füleinket megnyitni, hogy a te lelked üzenetét halljuk. Amen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit Pünkösd ünnepén, és szívemből kívánom, hogy jussunk előbbre a mai napon és a mai nap által a győzelem útján, a cél felé. Úgy érdekes ez az ige nekem azért, mert úgy az jön le belőle, hogy a Bibliának van humora. Lehet, hogy néhányan, még emlékszem, hogy volt olyan eset, amikor igét hirdettem, és hát én is próbáltam ezt a fajta humort közvetíteni, és némelyek nem vették az adást, és ráncolták a szemüket. Így, ha egymás között szabadabban erről beszélhetünk, akkor azt kell mondjam, hogy ez idegen, ez a fajta fásultság az intelligens bibliaolvasó embertől. Tehát észre kell vennünk azt, hogy Isten az ő igével próbál belénk kötni, és az Úr Jézusnak az ige hirdetéseiben is ez a fajta csípkelődés, hogy akinek van füle, az hallja meg, ez ott volt. Ugyanakkor, aki egyfajta élettelen nyugalmat vár el Istentől, és aki a mennyországot is úgy képzeli el, hogy ott egyik éneket a másik után, és egyik zeneszámot a másik után, az feltételezem, hogy Isten az ő igé által ki akarja ábrándítani, hogy ez egy többről van szó. És hogy megcsillan csak egy keveset, hát ezt az igét választottam, de így gondolkoztam, hogy vajon felolvassam az összes részt, amely úgy kezdődik, hogy akinek van füle, az hallja meg. Hogy legyen egy kis ismétlés, mert kétszer szerepel a Jelenések könyvében, a második meg a harmadik fejezetben ez a formula, hogy aki győz, illetve akinek van füle, az hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát a mennyországról annyit tár elénk ez az ige, hogy ott van az élet fája. amelyet Isten elrejtett a bűnbe esett, de még nem megváltott ember elől. Tehát a bűnbe esett ember, de még nem megváltott ember nem ehetett az életnek a fájáról. Gondolkoztam, ugye a gyermekek sok minden gondolatot elindítottak bennem annak idején, és így próbáltam megfogalmazni, hogy milyen lehetett az élet fája. Hát én azt úgy képzeltem el, így felnőtt gyerek fáján, hogy az élet fájának a kérge olyan színe volt, mint az emberi bőr. Például. És a levelei, meg a gyümölcsei annak voltak, meg egyáltalán a fának a kérge, hogyha megsértették, mondjuk, akkor hát olyan nedv szivárgott elő, amely a vérhez nagyon hasonlít, és Isten oda sereglehetette őrzés gyanán az összes olyan állatot, amitől mi félünk. És azért nem voltak akkor ragadozó állatok, meg mindenféle élősködők, mert oda sereglettek, és az élet fájából táplálkoztak. És amikor az ember vétkezett, Isten elvette az élet fáját, és az a sok állat, amitől mi félünk, meg írtózunk, az rászabadult az emberre. Jelzem, ez nem szentírás. Ezt most a gyermekeknek mondtam el, hogy jobban tudják elképzelni, és hogyha abból ettek azok az állatok, akkor éltek. És egyáltalán az ember is ehetett volna, ha hozzáférhetett volna. Hát itt lezárom most a fantáziát, de ezt ugye kicsit a gyermekeknek is elmondtam, hogy jobb fogalmunk legyen, vagy próbáljuk aztán tovább gondolni az élet fáját. Hogy most Isten szimbolikusan fogalmaz-e akkor, amikor az élet fájáról beszél, vagy tényleg konkrétan, hogy van egy ilyen fa, amely, hogyha kezdjük elemezni biológiai szempontból, akkor olyan antioxidánsokat, vitaminokat, meg mindenfélét tartalmaz, ami segít a sejtek regenerálódásában, ezt nem tudjuk. A lényeg az, hogy Isten az életet és a lelket összefüggésbe helyezi. Ez az első gondolat, amiről szeretnék említést tenni, hogy ahol a lélek munkálkodik, ott élet van. Egyáltalán a téma az, hogy mit teremt a lélek, mivel hozható összefüggésbe a lélek. Először is az élettel, aztán a másik gondolat a szentséggel, illetve a szabadsággal. Azt mondja a lélek, hogy az életnek a fájához hozzá lehet férni. Hogy van élet. Hogy létezik bővölködő élet. Ezt hozta az Úr Jézus, a tolvaj azért jön, hogy lopjon, jön és pusztítson. Az Úr Jézus azért jött, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Ahol a lélek munkálkodik, ott élet is van. De azért, hadd említsem, hogy fordítva nem feltétlenül igaz. Ahol élet van, ott nem biztos, hogy ott van a lélek. Már is egy érdekes történetet hadd meséljek el. Rómának a megalapítását a hagyomány, meg a történelem úgy említi, hogy volt egy illető, egy Romulus nevű, aki hát elég, így mondja a legenda, hogy csodásan született, és isteni származás, meg stb. És hogy testvérével, Rémusszal együtt egy anyafarkas tejét szívták, és aztán felnövekedett, és egyszer csak, mikor már nagy vitéz lett, és a testvérét is félreállították, eléggé meredek eszközök által az útból, akkor támadt egy ötlete neki, illetve a többi vitézeknek, hogy elrabolják a szabin nőket, és aztán velük alapítják meg a római nemzedéket, a római birodalom alapjait, a római városnak az alapjait. És megtörtént, tényleg elraboltak nagyon sok szabin törzsből való nőket, és erőszak által aztán őket teherbe ejtették, és azok a gyermekek voltak az első nemzedék. Hadd ne részletezzem aztán, hogy kitört egy háborúskodás a férjek és az apák között. És szinte önmegsemmisítő akcióvá vált ez az egész, mert ugye bár a férjek a feleségükhöz ragaszkodtak, a feleségek nem tudták, hogy akkor most a férjükhöz vagy az apáikhoz ragaszkodjanak, és készülődött a háború, jöttek az apák, hogy bosszút forraljanak, és hogy bosszút álljanak ezért a sérelemért. És hát megoldották aztán a nők ezt a konfliktust azáltal, hogy a gyermekeiket megtanították, hogy kiábálják a nagyapjuknak a nevét. És akkor nyilván, amikor készülődött a csata, és mindegyik hozta a gyermekeket, hol a karján, hol a kezénél fogva, akkor ott egy nagy hangzavar támadt, mert a gyermekek kiábálták a nagyapjuknak a nevét. És akkor mondták a nők, hogy most itt eldönthetik, hogy mi legyen a csatának a vége, mert ők készek feláldozni, ők, mint nők, a saját gyermekeiket is, meg a saját életüket is, most a férfiak akkor gondolják meg, hogy mit akarnak. Úgyhogy így történt a történet szerint, hogy végül is békesség lett, de hát ugyebár arra a momentumra szeretnék mutatni, hogy az élet nem feltétlenül a lélek munkája. Ebben a világban is nagyon sok emberi erőködés van, hogy életet teremtsenek. Akár óriási áron, vagy óriási áldozatok által életet teremteni. De az nem a lélek munkája. Ne fogjuk a lélek munkájára azokat az emberi erőködéseket, amely aztán később megbosszulja magát. Ahol a lélek munkálkodik, ott van élet, ha engedik, de teljesen másképp történik ez az élet. Mert összefüggésben van a szentséggel és a szabadsággal, ami aztán a két másik gondolat. Hadd idézek pár igét, János 6.63, a lélek az, ami megelevenít. És azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő beszéde, amit mond, az lélek és élet. Vagy amit a gyerekek is mondtak az aranymondásra, János 5.24, hogy aki az Úr Jézusban hisz, az nem jut az ítéletre, hanem átmegy a halálból az életre. Tehát az a beszéd, amely lélek és élet, az megtart minket. És ebben az életben ott van a méltóság. Ott van az emberi létnek az a magaslata, amire egyedül Isten helyezhet. Nem egy züllés, nem egy lefele mutató negatív erő, hanem egy felfele emelő erő, amely másokat is emel, nem pedig lefele húz. Nem egy élősködés, hanem élet, amely gyógyít. Tehát a római levélben azt mondja Pál apostol, hogy a lélek gondolata élet és békesség. Tehát a léleknek a szándéka. Isten lelk ezt akarja elérni, hogy élet legyen. De nem egy élősködés, szokták mondani, élni és élni hagyni. Tehát egy olyan élet, amely megtűr más életet is maga mellett. Római levél 8. fejezetében a 10. vers, ha Krisztus bennetek van, a lélek életet ad az igazságért, a Krisztus igazságáért. Ha Krisztus bennünk van, akkor a lélek életet ad. A Galaták levél 6. fejezetéből a 8. vers, aki a léleknek vett, a lélekből arra örök életet. Tehát ahol Isten lelke munkálkodik, ott élet is van, és élet is lesz. De önmagában ez a gondolat hiányos lenne, hogyha csak ezzel maradnánk. Azért helyezem összefüggésbe a második és harmadik gondolattal, hogy ahol a lélek munkálkodik, ott szentség is van. Péter apostol első leveléhez lapozok most. Péter apostol első levelének első fejezetéből, a 2. versből olvasom. Az Atya Isten elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való megtintésre, kicsit cirádásan fogalmaz Péter apostol, hogy háromszor, négyszer is el kell ezt olvasni, de kiemelem azt, hogy
a lélek megszentelő munkája által, vagyis hogy a léleknek a munkája megszentel. És a víz és a lélek kapcsolatán többször említi az ige, amint megtisztít a víz, amint életet ad a víz, ugyanúgy teszi Isten lelke is. Megszentel, megmos, tisztává tesz. És nagyon sokszor a tisztaság nem külső valóság, hanem a tudatunkban dől el, hogy tiszták vagyunk-e, vagy sem. És éppen ezért nehéz, úgymond, a bűntől szabadulni, mert azt mondja az ige is, hogy nem a test szennyének a lemosása, hanem új élet keresése, a keresség, tehát amikor a lélek is megmos minket, nem valami külső tisztulás, bár hozzáteszük azt is, hogy külső hatása is van, ha nem jársz oda, ha nem azokkal tartasz kapcsolatot, akik lefele húznak, ha nem mondasz olyanokat, ha nem iszod le magadat, tehát külső megnyilvánulása is van annak, de nem ezeken múlik. Tehát a tudatunkban dől el a lélek megszentelő munkájának az eredményessége, hogy tisztának tartom magamat, úgy gondolok magamra, mint megtisztultra. Nem mint születéstől kezdve tiszta, és soha semmit be nem tisztított, hanem Krisztusra tekintek, aki engem megtisztított. Tehát az ige is írja, hogy a Krisztus vérével való megszintítés, tehát ez az ószövetségi szertartásnak volt a része, akire rá hintették az áldozati vért, az rituálisan szentnek számított. Hiszen meghalt már azért a bűnért egy élő lény. Tehát a Krisztus vérével való meghintés az azt jelentette, hogy rituálisan tisztának számítana az, akire a Krisztus vére hull, mert Krisztus már meghalt azért a bűnért. Tehát akkor nem kell az az ember is bűnösnek maradjon meg. És a lélek ezt munkálja, hogy a tudatunkban megtörténjen az, hogy önmagunkról úgy gondolkozunk, mint akik tiszták lettünk. És ez örömmel, ez felszabadultsággal jár. Ez a fajta szentség. Ezt munkálja a lélek. De fordítva nem feltétlenül igaz, hogy ahol szentség van, ott lélek is van. És nyilván itt idézőjelbe teszem a szentséget azért, mert a farizeusoknál is volt szentség. Ők tizedet fizettek a kaporból, a mentából, minden portékából, szentnek számítottak. Külső megnyilvánulásban ott volt a szentség. Ugye, amikor az irgalmas samaritánus példázatát is látjuk, a pap meg a lévita az nem szennyezte be magát ezzel a félholtra vert emberrel, mert akkor idézőjelben rituálisan megszentségtelenítették volna magukat. Tehát írja az ige is, hogy a pap bizonyos emberekhez ne menjen be, mert tisztátalanná válik. És akkor ők már úgy tekintették, hogy az nem egy fél volt, az holt. Az beszennyezne engem rituálisan. Na most már ez a szentség, ez egy élettelen szentség. Amikor az öncélúság a hangsúly, az, hogy az ember sikeres legyen, hogy az ember nyereséghez jusson. Ugye beszél az Úr Jézus arról is, hogy hát bizonyos emberek csak úgy tudnák az örökségüket kimenteni, hogyha szentnek nyilvánítják. Nagyon sok örökséget felajánlottak a templom javára, és akkor az már fel volt ajánlva, azzal nem tudták, vagy úgy mondták, hogy nem tudják azt az idős szüleikre, vagy másokra úgymond pocsékolni, mert a szent dolog, az oda van számba a templom javára. És nagyon sokszor aztán ezt vissza lehetett forgatni, vagyis, hogy feloldják az odaszentelés alól, és így kiátszották, úgymond, az Isten lelkének a munkáját a saját énközpontú életük javára. Vagyis, hogy aztán haladjanak anyagilag. Tehát ez magyarán csúfotűzés a lélek munkájából. Ez csúfotűzés Isten dolgaiból, a szentségből.
amikor az irgalmasság nem kap helyet az Isten tiszteletében. Amikor csak egy színjátszás az egész. Megvan a szentségnek bizonyos megnyilvánulása, de nem szolgálja az életet, nem szolgálja Isten országának a terjedését. Nem szolgálja az igaz emberséget sem. Aztán folytatom a harmadik gondolattal, hogy ahol Isten lelke munkálkodik, ott szabadság is van. Említettük, hogy van élet, van szentség, és van szabadság. Testvéreim, amikor kritikus döntési helyzetekbe élünk, és hogy mi lenne Istennek tetsző, ezt a három kritériumot futtassuk át. Mi az, ami az életet szolgálja? Mi az, ami a szentséget szolgálja? Mi az, ami a szabadságot szolgálja? Például valaki el kell döntse, hogy barátkozik-e valakivel, vagy sem. Akár fiú egy lányjal, akár más felnőtt barátságok, munkahelyi, vagy más dolgok, vagy érdekek. Amikor az ember úgy olyan helyzetben, hogy érzi, hogy itt most nagyon meg kéne gondolni, hogy hosszú távon ennek milyen következménye lehet. Ezt a három kritériumot gondoljuk át. Szolgálja-e az életet az a bizonyos kritikus helyzet, vagy dolog, vagy döntés, vagy bármi? Lehet, hogy szolgálja az életet, de a szentség már csorbát szenved, akkor nem. Lehet, hogy megvan az élet, lehet, hogy megvan a szentség, de ha egy megkötözés, vagy egyfajta, hogy nem szabadon teszi az ember, hanem kényszerből, mert ki lehet az életet is kényszeríteni, ki lehet a szentséget is kényszeríteni, de ha nem jár együtt a szabadsággal, akkor megint valami nem stimmel. Például a gyermekneveléssel kapcsolatban ő már a gyerek az életet képviseli. Ott van a szentség az életében, mert vasárnap imaházba jár a gyermek, mert ugyebár nem az embertől messze van, nem idegen városban, nem kollégiumban, meg mit tudom, olyan körülmények között, ahol aztán önmaga lehetne. Hát nem is arról van szó, hogy most az ember engedje szabadjára, hanem hogy a lélek, ahol munkálkodik, ott szabadság is van. Szabad lenni arra, hogy tegyen az ember Istennek tetsző dolgokat, és szabad legyen az ember arra, hogy nemet mondjon bizonyos dolgokra. És a Galatához írott levél 5. fejezetéhez lapozok, Galaták 5.13. Nagyon érdekes, az egész fejezet taglalja a szabadság meg a szabadosságnak a fogalmait. Galaták 5.13. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. És aztán tágabb szövegkörnyezetben nagyon sokat még tudunk ezzel kapcsolatban olvasni, hogy aki nem szabad, azt megkötözi a bűn. És azt mondja az ige, hogy a test cselekedetein, a 19. verstől kezdve, mennyi cégéres bűnt, meg leplezett bűnt is felsorol az ige, hogy akik nem szabadok, azok ezeknek a bűnöknek a fogságában vannak. Olvastam egy érdekes esetről, a Kisza Zugi gyilkosság sorozatról. Körülbelül 160, tehát több mint 160 gyilkolás történt méreggel az 1900-as évek elején. Egy asszony egyszer egy haldokló mellett volt, és hát annak idején más légyfogó papírok voltak, azért ezt említem. Észrevette, hogy valahogy ráfröccsent a tej, vagy rákerült a tej a légyfogó papírra, és aztán, ahogy lecsepegett, jött a cica, és felnyalta, és rövid időn belül elpusztult. Csak akkor azt, hogy kezdett gondolkozni, hogy hoppá, valami titkot fedezett fel ő, és ezzel a módszerrel aztán elindult egy óriási gyilkolás sorozat, és nagyon sok nő halálra ítéltek, nagyon sokat aztán bebörtönöztek, illetve
5-10 meg több évig is, azért, mert az embereket rabul ejtette a gyilkolásnak ez a fajta titokzatos és nehezen végigkövethető módja. És az emberek többé nem lettek szabadok arra, hogy az életet szolgálják, hanem egy fajta olyan lavina indult el, amikor már viszonylag kis sértésekért is az asszonyok bosszút álltak férjükön, vagy van idősödő embereken, akiknek a vagyonára pályáztak. Nem beszéljünk arról, hogy apró gyermekeket, meg nem született gyermekeket is, hogy hogyan tettek el lábarul. Tehát amikor és ki is másoltam, hogy a kapzsiság, erkölcstelenség, irigység, gyűlölet, önzésnek a rút kígyói, így fogalmazott az akkori újság, hogy elszabadultak. Mert ez a test cselekedetei. Tehát még a nem hívő emberek is észreveszik, hogyha a lélek valahonnan kiszorul, ott elszabadul a halál különböző formában. És azt mondja az ige, hogy szabadságra vagytok elhívva, ti testvéreim, viszont ott van egy nagyon sok titok, ott van a kezetekben, ott van a szívetekben, ott van az elmétekben, adhattok életet, vagy adhattok halál. Hogyha megkötöz titeket a bűn, akkor annak előbb-utóbb alá lesz a vége, és itt a sok bűn mondja, házasságtörés, parázasság, tisztátalanság, bujálkodás, bármányimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, és még csak a felénél vagyunk. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, hogy ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. És valahol kicsiben kezdődött el az, hogy az ember elkezdte a halált munkálni. Valahol kicsiben kezdődött el, és aztán terjed. De hát azért jött a lélek, hogy ennek gátat szabjon, és elkezdődjön egy más időszámítás. Hogy elkezdődjön a saját életünkben, a környezetünkben az életnek a munkája. De azt hozzáteszem, hogy nem könnyű, ne várjunk egyből csodákat. Most gondoljuk el egy kopár terület milyen nehezen erdősödik be. Ahonnan kivágják a fákat, mondjuk egy hegyvidékről, már a talaj erózió nagyon gyorsan elkezdődik. Egy kiadós esőzés után a talajt elmossa a víz. És ami több ezer év óta alakult, azt egy-két évben belül borzasztó mértékben elmossa a víz és az egyik. És milyen nehezen kezdődik az, hogy az élet ismét birtokba vegye. Tehát ne mondjuk azt Isten lelkének a munkájára, hogy ez túl lassú, ez túl nehéz, ez túl költséges, és végül nem érdemes. Nem. Az életért érdemes harcolni, még akkor is, hogyha ára van, akkor is, hogyha lassan hódítja vissza a halál területét az élet, mert végül az élet az Úr. Isten lelke életet akar teremteni. És az legyen a szívünkben, testvéreim, hogy harcolnunk kell a türelmetlenségünk ellen, harcolnunk kell a lustaság ellen, harcolnunk kell az emberi szívünkben lakozó torz halálvágy ellen. Mert azt mondja az ige, hogy a testnek a törekvése halál. Viszont az élet törekvése, a lélek... Életre törekszik. A lélek gondolata élet és békesség, de a test törekvése halál. Ez a római levél 8. fejezetének a 6. verse, hogy a test törekvése halál. És Isten lelkének a munkája az, hogyha a mi értelmünkben rendet tesz, és felszabadít, hogy innentől kezdve döntsünk, hogy mit válaszunk. Szívemből kívánom, hogy válasszuk az életet. Válasszuk a szentséget, és válasszuk azt a szabadságot, amely által tehetjük az Istennek tetsző dolgokat. Amen. Amen.